Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk podcast legújabb adása. Mint megszokhattátok, állandó beszélgetőtársam Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeri Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója. Csapjunk is a lecsóba, ugye múltkori adásunkban említettünk egy angol üzletembert, Tony Bloomot, de csak nagyon nagy vonalakban beszéltünk róla. Ő ugye a Premier League-ben szereplő Brighton és a belga élvonalban szereplő Union Saint-Gilloisnak a tulajdonosa. Ezen felül mit kell tudni róla, Attila, miért különleges vagy?
Köszönöm, baromira irigylem, mert képes sportfogadásból megcsinálni a pénzét, ami szerintem egy tök jó dolog lenne. Az egész kényelmes életvitel is lehetne belőle, de kell még egyre nem jött össze üzletszerűen. Az egyik angol oldal az Most Notorious Sports Bettorként jellemezte Tony Bloomot, akinek van egy Star Lizard nevű cége, ami egy átlagos évben 100 millió fontot hoz neki. Felegondoltam, hogy Jézus Isten, mi van ebből. Tehát ez egy ilyen fogadó szindikátus, adott esetben képes 1 millió fontot főpakolni egy foci meccsre, és 160 munkavállalót foglalkoztuk most már, és hát hihetetlen jól működik az egész történet. Azt kell tudni Bloomról, hogy ő tulajdonképpen, jól emlékszem, 8 éves korától szerencsejátékokból tartotta fenn magát, mert akkor a zseppénzét bedobálta a jenizékbe, tudod, ami volt régen az nagyon sok helyen játékautomata, tudod, amikor kijött a három narancs meg ezek.
Igen, ezek még most is vannak, ezek a félkarú rablók.
Ha Magyarországon ugye éppen be vannak tiltva, csak kaszinóba lehetnek. De egyébként igen.
Hát azt, igen.
És onnantól kezdve ezzel foglalkozott szerencsejátékból, és rájött arra, hogy a hobbiát azt egy profitábilis vállalkozásra tudja tenni. Mondjuk nem csak könyvelőként dolgozott egyébként a csávó, az Ernst & Young-nál, és ott találta ki a stratégiáját, és feljavította a bankrollját 20 000 fontra, és tehát utána átállt a másik oldal is, megpróbálta, hogy működik ez úgy, hogy ő mint bookmakerként fungál, mert ugye vannak olyan oldalak, ahol lehet bookmakert is játszani, aztán a újabb 6 hónap után úgy döntött, hogy hát ez csak is profiként érdemes megcsinálni, mert akkor ez kifizetődő lesz neki. Ugye a legnagyobb specialitása az ázsiai handicap, amit én annyira azért nem értek, nem követek nyomon. És akkor tehát ő irgalmatlan mennyiséget fogadott.
Hát bocsánat, annyi, hogy ha jól tudom, az ázsiai handicap most nagyon nagy vonalakban annyi, hogy ugye ad valami előnyt az úgymond kisebb csapatnak a fogadásnál, de hogy hát én nem vagyok sportfogadó, de jól tudom, itt ugye nem csak egész számokban dolgozik.
Igen, tört számok, negyedekben is dolgozik, és bizonyos részt vissza is kapsz belőle, hogyha nem, hogy Isten nem jelsz, ha jól tudom.
És gyakorlatilag azt mondják, hogy ő volt az első, aki ezt az Egyesült Királyságban ilyen ázsiai handicapes fogadásokat ajánlott.
Na, és ez ugye már 90-es években játszott, és hogyha csak úgy számolsz, hogy úgy számolnak, hogy ilyen 3%-os megtérülési rátával dolgoznak egy évbe. És gondolj bele, basszus, hogyha dolgozol 3%-os megtérülési rátával, és azt mondod, hogy 100 milliós nyerességed van, akkor basszus, 3,3 milliárdot forgatsz meg egy évbe fogadáson. Az milyen kemény?
Igen. És ha jól tudom, volt itt egy anekdóta, hogy amikor az első ilyen bookmaker cégnél dolgozott, 98-ban, akkor ugye az volt, hogy a VB-nek a 98-as VB legvégén rábeszélte a vezetőséget, hogy a torna alatt szerzett összes profitot tegyék fel a francia győzelemre a döntőbe.
Volt ilyen.
Gondolom azt
megdicsérték.
Megdicsérték emiatt. A másik meg az, hogy ugye, amit még nem mondta, hogy Brightonban született, tehát abszolút egy lokálpatriótáról van
szó. Ezt a múltadásban elmondtuk egyébként már.
Hogy ez olyan, igen, hogy de hogy ez olyannyira igaz, hogy a nagyapja, meg ha jól tudom, a nagybátyja is tagja volt a Brighton igazgató tanácsának, és a gyerekkora óta járt meccsekre. Egyébként itt a beszámolók alapján egy elég ilyen visszafogott emberről van szó, aki az sem ritka, hogy mondjuk vonattal megy meccsre, és meg nem mondanád róla, hogy egy multimilliómos, azt a multimilliárdosnak nem lehet nevezni, de mindegy, meg nem mondanád róla, hogy egy ilyen iszonyatosan gazdag üzletember, és ugye amit mondtál...
Most még annyi, hogy amire még föl lehetett figyelni nála, vagy amikor én fölfigyeltem rá, az volt, amikor elkezdett pókerezni. Pontosan nem, ez hülyeség, amikor a Sport TV elkezdett pókert adni, még akkor nem dolgoztam itt, az a 2000-es évek elején volt, és akkor még a régi klasszikusok ültek az asztalnál, és akkor Tony Bloom volt ott, arra emlékszem, Dave Ulio volt ott, akire Gyuri bácsi rendszeresen felkapta a fejét, Tony Guga volt ott, aki Tony G néven futott, tehát ilyenekkel játszott, és akkor ott is nagyon sok asztalnál föltűnt, volt olyan éve, ugye a leírások szerint, amikor pókerből nettó, nem, bocsánat, 2000-es évek elején nyert nettó 3,3 millió fontot még pókeren is. És Lizard volt a Betsa neve.
Igen, ugye azért ugye azt mondják, hogy annyira hidegvérű, mint egy gyík. És ugye hát itt innen jön a szerencsejátékkal foglalkozó cégének, a Star Lizardnak a neve, ugye, ahol azt mondják, hogy seregnyi elemző, meg statisztikus, meg...
150 munkavállalója van, 160.
Meg egyéb dolgozó van, aki ugye próbál minél jobb képet kapni itt a fogadási piacról. Viszont... hát ugye most már 2009 óta a Brightonnak a tulajdonosa, és 17-ben jutottak vissza Premier League-be. Nagyon sok pénzt beleölt a klubba, nagyon sok infrastruktúrális fejlesztést hajtottak végre, és ez az analitikus megközelítés, bocsánat, ez a, hogy mondjam, a klub működtetésén is érződik, és szerintem ilyen szempontból a Graham Potter menedzser kinevezése is beleillik ebbe a sorba. Szerintem a Brighton, bár ugye most éppen nem túl jó heteken van túl, de erőn felül teljesít, vagy legalábbis nekem mindig az az érzésem, hogy olyan erőn felül teljesít, mint amit várnak tőle. Viszont egy dologgal kapcsolatban, nincs ezzel neked baj, nekem azért vannak kellemetlen érzéseim azzal kapcsolatban, hogyha egy klubtulajdonos, egy klubtulajdonos a sportfogadással foglalkozik. Nem visszás szerinted?
Szerintem nem, mert normális helyeken ki van kötve, hogy te nem fogadhatsz az általad érintett sorozatokra, aztán kész. Az ugye tegnap jött ki pont az a hír az NFL kapcsán, hogy Calvin Ridley, most hirtelen meg nem mondom, ugye megnézem, melyik csapatnak a játékosa, az fogadott a meccsekre az NFL-ben, Atlanta Falcons elkapója, és fogadott a meccsekre 5 napon keresztül novemberben, amikor sérült listán volt mentális egészségi problémák miatt. És akkor összesen 1500 dolcsit tett fel a meccsekre saját bevallása szerint. És azért kapott egy laza egyéves eltiltást most a ligától. Az NFL erre azért figyel, hogyha valakire bukik, akkor azt irgalmatlanul megbünteti. Az ESPN-en volt egy statisztika arról, hogy 1963 óta figyelnek arra, hogy lehetőleg ilyenben ne keveredjen bele senki, és azóta összesen 5 játékost tiltottak el tiltott fogadások miatt.
Ez egy másik...
Mondjad?
Hát, hogy nem tudom, hogy Angliában hány eltiltás volt, így időnként hallani ott ugye az a szabály, hogy aki a Premier League-ben szerepet vállal, az nyilván játékosokra is igaz, sem közvetlenül, sem közvetetten nem fogadhat semmilyen sporteseményre, semmilyen formában, de még olyanra sem, ugye azt hiszem Kieran Trippiét büntették emiatt nem olyan rég, hogy egyebekre sem fogadhat, tehát ugye Trippié kapcsán ott a klubváltására fogadtak azt hiszem az ismerősei, amiről nyilván ő adott belsős infókat. Tehát,
teszem hozzá, ugye azt ne felejtsd, hogy a bennfentes információkkal való kereskedelmet, azt az élet nagyon-nagyon sok területén büntetik. Okkal teszem hozzá. Tehát például a tőzsdén is egy nagyon erősen tiltott dolog, és szerintem így is nagyon helyes, hogy tiltják.
Igen, azt nézem, hogy 10 hétre tiltották el Trippiét, és 70 ezer fontos büntetést kapott.
Bocs, akkor figyelj, egyet hadd kérdezek már ezzel kapcsolatban. Azt mondta, hogy 10 hét, igaz?
Igen.
70 ezer fontos bünti. Ez a csávó élvonalbeli futballista. Mennyi a heti fizetése?
Hát nyilván több mint 70 ezer font.
Innentől kezdve ez a büntetés elrettentő jellegű?
Nem. De nem tudom,
nekem, hogy... nekem ezzel van bajom.
Hát igen, mondjuk az is biztos, hogy ugye a Star Lizardon keresztül elvileg Bloom nem tud fogadni, mert az Athletic azt írta, hogy más fogadóirodákkal ellentétben a Star Lizardnak a munkavállalói nem fogadhatnak. Tehát az tilos, és ha ez kiderül, akkor az azonnali kirúgást eredményez.
Szintén helyesen tegyük hozzá.
És hogy vicces egybeesés, de ugye neki volt egy üzlettársa, akivel aztán nagyon csúnyán váltak el, Matthew Benham, aki viszont a Brentfordnak a tulajdonosa egyébként. Úgyhogy bár a két klub között egyébként nincs olyan nagy rivalizálás, de a két tulajdonos az eléggé nem szívleli egymást. És ugye a Brentford kapcsán is kiemelik ezt az analitikai alapú megközelítést, hogy az mennyire jól működik, és ugye ott is van más csapatban érdekeltség a Midtjyllandnál, de visszatérve a Brightonra, vagy hát Tony Bloomra, aztán 2018-ban vette meg a Union Saint-Gilloise-t, aminek akkor még például nem volt, mondjuk az edzőpályán nem voltak öltözők, zuhanyzó, WC, tehát a játékosok azok úgy edzettek, hogy elmentek a stadionba, ott átöltöztek, autóztak az edzőpályára, ott végeztek, aztán vissza a stadionba. Csak hogy körülbelül milyen körülmények közül na közepette indult ez az átvétel, és ehhez képest most ugye a Saint-Gilloise vezeti a bajnokságot.
Nem is kevés se.
Szerintem már említettünk korábban. Mellett, hogy a Saint-Gilloise egyébként az egyik legeredményesebb belga klub, de hát ezt úgy kell érteni, hogy az utolsó bajnoki címüket azt 1935-ben nyerték, tehát nagyon sok bajnoki címük volt, de ezt mind 1904 és 35 között sikerült megnyerni, és hát most valószínűleg hát most 7 pont az előny egyébként.
Hát igen, de azt ugye NFL-s, azt felezni fogják. Mert ugye még lemegy 4 forduló a bajnokságból, az az alapszakasz, véget ér, és akkor utána ugye arra még jön egy playoff. Egy 4 csapatos oda-visszakörös playoff. Tehát még ugye összességében hátra van 10 meccs a bajnokságban. És ugye abba azért ahhoz a 7 pontos, azt eddig felezni szokták most, hogy felezni fogják, most ezt nem tudom. De mert eddig ugye 6 csapatos volt, most 4 lesz. Mert eddig úgy szokott lenni, hogy felezik a pontokat. Ugye, hogyha most ezt a hetet felezik, Akkor vagy az, hogy is van, az 33,5 lesz az Angelának, tehát 34, a Brüsnek meg 30, tehát az 4 pontra fog csökkenni.
Hát nem tudom, mert ugye már volt szó átszervezés a belga bajnokságban, ami a Covid miatt aztán elmaradt, úgyhogy nem tudom, hogy ez a formátum maradt, de most bevallom őszintén kapásból nem követem annyira a belga bajnokság szabályváltozásait, vagy a bonyolításának változásait, de igen, 4 csapatos lesz a bajnoki rájátszás, azt tudni. Hát akkor szerintem 10, vagy akkor hány meccs van hátra? Akkor szerintem 8 meccs van hátra, jól számoltam.
Hát 6 meg 4. 6 meg 4, az 10. Nálam.
Szerintem még 4 forduló van az alapszakaszból.
Igen, és a 4 csapatos
rájátszás 6 meg. Jó, semmi, igaz. Jó, igen, a matekot azt szerintem rád hagyom. Mindentől kezdve. Ez az, hogy a Brighton egyébként visszatérve a Brighton erőn felül teljesít, ez nem azt jelenti, hogy nem, mit tudom, hogy BL indulásért küzdenek, de azért rendszeresen őket a kiesésre tippelik, és ehhez képest most ugye már a ötödik, zsinórban az ötödik idényüket nyomják a Premier League-ben. Hát amilyen 15-16. Hely környékén végeznek. Most jelenleg a 13-ok, tehát nem állnak rosszul, és 12 ponttal előzik meg a még kieső helyen álló Burnley, tehát lehet, hogy ilyen szempontból ez az idény, ez kevesebb izgalmat szolgáltat. Teszem hozzá, hogy a legutóbbi 4 bajnokiukat azt elveszítették.
Bizony. Viszont azt nem tudom, mennyire tudod, hogy azért az ilyen sportfogadó tulajdonosok, vezetők, azok azért más sportokban is megjelentek. Például itt volt egy Haralambos Vulgaris nevű görög úriember, aki az én kedvenc NBA csapatomnál, Dallas Mavericksnél bukkant fel 2018-ban. Úgyhogy ellentmondó információk vannak arról, hogy még ott van, vagy nincs, de én hajlamos vagyok azt hiszem, hogy már nincs ott, mert hogy a front office-on belül voltak nézeteltérések. Ugye a Vulgaris, azt a Director of Quantitative Research and Development részlegnek a vezetőjévé nevezték ki, a mennyiségi kutatás és fejlesztés igazgatója, nagyjából így tudnám
lefordítani. Hát a fordítás ez, hogyha azt mondanád, hogy ez most micsoda pontosan, akkor nem biztos, hogy meg tudnám.
Hát szerintem ilyen analitikai,
látatlanba.
Nagyjából ilyen analitikai módon próbálnak, hogy szerintem bizonyos dolgokat tud elérni. Meg piacokat az alapján szerezni. Belül is egy irgalmatlan sportfogadó volt. Volt olyan pillanat az életében, amikor 70%-os győzelmi rátával dolgozott, tehát nem egy napról a másikra. És 70%-os győzelmi rát az nincs. Tehát az a nem normális. És ehhez képest ő ugye ott dolgozott. Ugye említetted a Moneyball becenévre hallgató Matthew Benhamet, de van olyan, aki lóversenyből lett milliárdos, de tudunk olyanról is, akit meg kis hián megöltek, mert rendszeres saját kaszinóban, csak számolt alapokat, ami ugye elvileg egy eléggé tilos dolog.
Igen.
És ez azért próbálták meg jobb létre szendelíteni, de aztán ez nem sikerült.
Ha már ugye a Moneyballt említetted, ugye az egy, van ez a hasonló, vagy ugyanilyen című film, ami baseballról szól, ott is nagyjából az alapja az volt, hogy hogyan sikerült úgy egy relatíve sikeres csapatot építeni, hogy ilyen analitikai és statisztikai megközelítés alapján. És ugye ott azt a klubvezetőt, aki a főszereplő volt, hogy Billy Beannek hívják.
Bizony.
Akit egyébként most szóba hoztak a Chelsea-vel is. Ugye most az Oakland Athletics-nél dolgozik.
Hát az ügyvezetője, meg a baseball részlegé felelős alelnöke a csapatnak, meg kisebbségi tulajdonos is. És kisebbségi tulajdonos a Barnsley-ban, meg az AZ Alkmaar-ban.
És azt mondják, hogy ő is egy olyan befektető csoportnak a része, amelyik a Chelsea iránt érdeklődik. Ezt csak most ilyen zárójelesen jelzem meg, de menjünk is egy kicsit tovább, ha csak nem akarsz még valamit Tony Bloomról.
Az, hogy baromira rígylem.
Rendben. De majd a Premier League-nél maradunk, hiszen rangadót rendeztek hétvégén, az a Manchesteri derbi volt az Etihad stadionban, ha nevezhetjük rangadónak, mert ugye annó Sir Alex Ferguson nem sorolta a Manchester City-t azon ellenfelek közé, akinek az elleni meccseit ő rangadónak tekinti. Most meg hát...
Fordítsuk meg, a City most oda sorolja a United-et?
Igen, ebben nem vagyok biztos. Amellett egyébként, hogy valamilyen furcsa, számomra is nehezen megmagyarázható módon, azért az elmúlt 3 évben az egymás elleni eredmények abszolút nem mutattak olyan fölényt, mint mondjuk aztán az idény végén a bajnoki tabella.
Igen.
Tehát ha megnézed a... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Megnézed a most vasárnap megelőző 7... Most vasárnapot megelőző 7 meccset, abból 3-at a United nyert, egyszer meg X lett, 3-szor meg a City, egyszer sem volt... egyszer sem győzött 2 gólnál nagyobb különbséggel a City. Most viszont 4-1-re nyertek a hétvégén. És ráadásul ez az eredmény nálam valahol a reális, vagy a United-ra nézve hízelgő eredmény határmezsén mozog, ami hát azért nem sok jót sugall a United kapcsán. Hozzá kell tenni, aki esetleg nem nagyon követte ezt a mérkőzést, hogy a mérkőzés előtt Ralf Rangnick elárulta, hogy Luke Shaw és Rafael Varane koronavírusos, tehát az a kb. A védelem fele ki is esett, illetve ugye Cristiano Ronaldónak van egy sérülése, amit van, aki elhisz, hogy sérült, van, aki azt mondja, hogy itt csak arról van szó, hogy nem játszott volna, vagy nem kezdett volna, és megsértődött, és egyébként vissza is utazott Portugáliába, ezt nem, ennek nyilván az igazság alapját nem tudom minden eldönteni, illetve Edinson Cavani is volt bevethető. Maradt tulajdonképpen egy olyan játékos, akire azt mondanád, hogy tud klasszikus centert is játszani, még ha nem is ez az elsődleges posztja, az Marcus Rashford, akit Rangnick egyébként a padon hagyott. És tulajdonképpen voltak olyan, hát mondhatjuk Bruno Fernandes volt az előre tolt csatár, de Paul Pogba is úgy előrébb játszott. Még az első fél időben még, hát most nem azt mondom, hogy tartotta a lépést a United a City-vel, voltak azért olyan időszakok, amikor az látszott, hogy olyan intenzív letámadása van, ami megnehezíti a City labda kihozatalát, kontrából szereztek egy gólt, ugye erről is sok szó esett, hogy nagyjából ez lehet az, ami számukra célra vezető lehet, de aztán a második fél idő az egészen tragikus volt a United szempontjából, amelynek a védelme amúgy is nagyon szörnyen működött. Az a védelem, amit hát nem tudom, 140-150 millió fontból raktak össze. Hát konkrétan nulla volt az XG-je a Unitednek a második félidőben. Ezt érthetőbbre lefordítva, gyakorlatilag még nem volt olyan helyzetük se, tehát még egy félpályáról eleresztett kósza lövésük se, ami bármilyen minimális veszélyt jelentett volna a Citynek a kapujára. Úgyhogy ez nagyjából érzékelteti a két klub közti különbséget. Amellett, hogy most még azt sem mondanám, hogy Rangnick ez taktikailag elszúrta ezt a meccset, mert gyakorlatilag ennek a mostani Unitednak hát a labdabirtoklásban esélytelen felvenni a versenyt a City-vel, vagy arra, hogy mezőnyfölényt alakítson ki, vagy irányítsa a mérkőzés, hanem itt tényleg arra lehet játszani, hogy nagyon-nagyon stabil kőkemény védekezéssel és villámgyors kontrákkal. És azt már mellékesen jegyzem meg, hogy így ebben nem vagyok biztos, hogy így Ronaldo nagyon hiányzott is, hogyha ezzel a hozzáállással, vagy ezzel a haditervel állsz ki Manchesteri derbim.
Hát igen.
De szerinted mondhatjuk ezt, hogy hát persze, hogy ekkora különbség van a két csapat között, tehát a Manchester City gyakorlatilag olajdollárokból működtetik, végtelen a zsebe, és hogy ez normális, hogy ekkora különbség van a két csapat között. Normális szerinted?
Nem. Azért Manchester Unitednél, szerintem ez az félrement.
Nagyon finoman fogalmazva.
Próbáltam. Ugye, de tulajdonképpen igazából az a fajta notórius keresgélés, hogy megtalálni Sir Alex Ferguson utódát, szerintem az is sokaknak az idegeire megy, vagy mehet. Tehát az öreget nem lehet pótolni, szerintem egész egyszerűen szakítani kell ezzel a fajta hozzáállással, azt hiszem, talán így tudom jól megfogalmazni. Kell keresni egy olyan ember, aki a saját elvei szerint jól el tudja vezetni a United-et szakmai alapon. Lehet, hogy nem egy ember lesz ilyen, és a klasszikus vezetőedző, sportigazgató leosztást kéne megvalósítani, mint annyira, hogy az angol futball a menedzseri személyet miatt azért sokszor óckodik. De az, hogy adott esetben van olyan, akivel indokolatlanul hosszú a türelem, lehet még szóval se erre, azt ugye azért mind a ketten mondjuk, hogy az már kicsit hosszú ideig tartott, amíg bíztak benne. Most meg ott van, hogy van egy ilyen ex-lex állapot, ami szintén szerintem méltatlan egy ilyen klubhoz, hogy jön ráfrágnik, szerződik, ugye vezetőedzene. De csak a szezon végé, és azt mondja neki, utána ülj át majd egy másik székbe. És majd jön helyetted valaki vezetőedzőnek. Most ugye március 8-át írunk, innen is boldog nőnapot minden kedves hölgy hallgatónak. És azt látjuk, hogy senki nem tudja, hogy a Manchester United milyen irányba kíván tovább haladni 2022. július 1-től.
Erről beszéltünk egyébként, hogy alapvetően Rangnick kinevezése egy jó elképzelésnek tűnt.
Ez így van. Ezt még most
tehát
is tartom.
Hogy elsősorban ő nem menedzser, elsősorban nem menedzserként kell tekinteni, de nyilván idény közben nehéz, sőt, akár szinte lehetetlen azt az embert kinevezni, akit te nagyon szeretnél, ezért ennek van értelme, hogy ez az ember oda kerül, és aztán segít az új menedzser kiválasztásában, új szakmai alapokra helyezni a klubot. De még mindig nem tudni, hogy neki mennyi beleszólása lesz ebbe az egészbe, és amikor anno erről beszéltünk, akkor idéztük őt is, ami riasztónak tűnt, hogy igazából, amikor vele tárgyaltak, ez a Rangnick maga nyilatkozta, nem is hangzott el, hogy mit terveznek vele pontosan, és ez abszolút beleillik a Unitednek az elmúlt 9 évébe, amiből számomra, ha nem is teljesen, de a Cityhez képest iszonyatosan hiányzik a tervszerűség. Tehát, hogy más stílusú edzőket neveznek ki. Aztán ezeket a más-más stílusú edzőket, ugye más stílusú játékosok szerződtetésével próbálják támogatni. Tehát, hogy az átigazolási stratégia sem feltétlenül tűnik koherensnek. Egyáltalán nem...
De figyelj, akkor Jusszor muszáj megkérdezni azt, amit meg akartam. Van ott egyetem bármilyen stratégia is?
Hát de nem úgy tűnik, mert ugye hallhattuk, nem tudom, azt is majdnem 10 évig, hogy na majd jön egy sportigazgató. Most ez nagyjából eljutottunk ideig, hogy van, vagy lesz, és hogy ugye Ed Woodward lelépett, őt hibáztatták nagyon sokat, hogy hát a bevétel maximalizálásban nagyon jó volt, de hogy a szakmai dolgokban nagyon rossz, de hát ideig, tehát ahhoz képest egyébként nem szerepel rosszul a Manchester United, hogy 9 éve kvázi félre menedzselik. Tehát ahhoz képest még azt is mondhatjuk, hogy lehetne ennél rosszabb is, ugye például az Arsenalnak azért voltak rosszabb időszakai, de a két csapatot nem is hasonlítanám össze, mert a United egyébként közel annyit költött, mint a Manchester City az elmúlt években. A City azért valamivel többet, de nem mondhatod azt, hogy azért van ilyen hatalmas különbség a két csapat között, mert mondjuk a United annyira ilyen átgondolt, vagy spórolós átigazolási politikát folytat, hanem egész egyszerűen nagyon leegyszerűsítve a City jól igazol, Manchester United nem. Ez nem jelenti azt, hogy a Citynél ne lennének olyan igazolások, akik nem jönnek be. Ilyen az átigazolási időszak. Akkor erősítesz jól, hogyha több hasznos játékost igazolsz, mint rosszat. A Unitednél ezt nem feltétlenül tudnám elmondani. Tehát most érted, ott van, most csak az elmúlt éveket nézzük, ott a szerencsétlen Donny van de Beek. Ott van Daniel James. Ott van Aaron Van Bissaka. Harry Maguire ugye a világ legdrágább védője. Én nem azt mondom, hogy rossz védő, de hogy ennyit nem ért, az 1000%. És ugye ott szó is volt arról, hogy a City is versenyben volt Maguire, csak ők ezt a 80 millió fontot, ők nem voltak hajlandóak megadni érte, és szerintem teljesen jogosan, ez ki is derült.
Ebben egyet is értünk. Én is fizettem, hogy Harry Maguire 80 millió, nem.
Úgyhogy, és akkor mondhatnám, hogy ott volt Mitarian, ott volt Bailey, Martial, hogyha még egy kicsit visszább megyek, Depay, Schneiderlin, Schweinsteiger, aki mondjuk nem került olyan sok pénzbe, de Di Maria is ilyen, nem tudom, 60-70 millió fontba került. Ezek mind ilyen post-Fergusoni igazolások, és hát egészen, tehát ez egészen szörnyű szerintem, ahogy igazoltak, és ami nagyon kontrasztos, ugye, hogy most a negyedik helyért kell harcolni. Tehát egy olyan csapatról beszélünk, azt hiszem, ilyen durván 20 éves időszakuk volt, amikor még a harmadik, tehát vagy elsők, vagy másodikak voltak, talán becsúszott két harmadik hely. És ugye Mourinhoval voltak másodikok, meg egyszer Solskjaerrel, de azok is olyan második helyek voltak, amire azt mondanám, hogy ha csak azt halljuk, hogy a United lett a második, az egy nagyon-nagyon-nagyon csalóka adat vagy tény, mert igazából érdemi beleszólásuk a bajnoki címbe egyáltalán nem volt, és hát ez biztos, hogy nagyon zavaró lehet a United drukkereknek, az, hogy költ a klubjuk, és mégis ahhoz képest, amit ők megszoktak, ez egy abszolút középszerű szereplés, miközben elvileg az anyagi feltételek adottak ahhoz, hogy ez sokkal, sokkal jobb legyen, a szakmai feltételek nem. Most ott tartunk, hogy az Arsenal egy ponttal vezet a United-del szemben, de úgy vezet egy ponttal, hogy három meccsel kevesebbet játszott. És vesztett pontok tekintetében egyébként a Tottenham is jobban áll a United-nél, két pont a hátránya, de kettő meccsel kevesebbet játszott, csak a Tottenham olyan szinten szélsőségesen teljesít, hogy csak nagyon félve merem azt pedzegetni, hogy akár ők is megelőzhetik a United-et.
Bizony. És azért, ha belegondolsz abba, hogy ezek a csapatok honnan jöttek, tehát hogyha az Arsenal az emlékeim szerint volt utolsó is a szezon során.
Hát azt nem tudom, de hát ugye
szerintem volt. Nekik
volt zsinórban két nyolcadik helyük, például. Hát mélyebbről és jóval kisebb anyagi lehetőségekkel állnak most jobban, vagy vannak legalábbis egy ilyen ígéretesebb vagy felfelé mutató vonalban, mint a United. Az elmúlt öt idényben az ötödiknél nem végzett jobb helyen, de általában rosszabb helyen végzett. Amellett, hogy közben egyébként még nyert FA kupát is, tehát hogy még trófeát is nyert közben, ami a Unitednek szintén nem sikerült 2017 óta.
Igen.
Úgyhogy úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, és most már nagyon, amennyire, hogy mondjam, jó döntésnek tartottam Rangnicknak a nevezését, annyira óvatossá váltam, vagy még óvatossabbá váltam most, mert valahogy bennem az elmúlt 9 év azt mutatta, hogy valahogy még ezt is sikerült.
És szerinted a Manchester Unitednek mostanhoz képest mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy normális, dobogóra teljes bátorsága aspiráló csapat legyen belőle?
Hát egy jó átigazolási időszakkal, megfelelően kiválasztott menedzserrel a következő szezonban is szerintem ez meg lehet.
Ennyire gyorsan?
Van egy pár vadhajtás, amit itt le kell csapdosni a keretről, de szerintem ez nem tűnik lehetetlennek igazából.
Nekem ez baromi gyorsnak tűnik, már bocs.
Tehát szerintem ebben a csapatban van annyi egyébként, hogy simán az első négybe végezzen, nem az első vagy második helyen. Tehát akkor inkább úgy mondom, hogy harmadik, negyedik helyen végezzen. De De mondom, én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez sikerül nyáron. Uh-huh. És én továbbra is arra hajlok, nem akarom, hogy itt Ronaldo fóbiásnak tartsanak, hogy nem, igazából szerintem nem volt rá olyan különösebben nagy szüksége a csapatnak.
Na most meg te fogalmaztál udvariasan.
Igen, hogy értem, meglátták benne a lehetőséget, vannak bizonyos nem feltétlenül futball szakmai előnyei az ő szerződtetésének, de hogy mondjam, 37 éves Cristiano Ronaldo hoz magával, van egy olyan, hát hogy mondjam, hozott nem értéke, hanem bizonyos dolgai, amik azért részben megkötik a menedzsernek a kezét, akár például taktikailag, és itt az a nagy kérdés, most félretéve azt, hogy mit értek viszont a pályafutása során, hogy a pályafutásnak ezen a pontján a prók azok, több pró van-e az ő szerződtetésében, mint kontra. És erre nem tudok egyértelmű választ adni, még úgyse, hogy ő a csapat házigól királya.
Nyilván ősszel volt olyan időszak, amikor véletlenül tudtál volna egyértelmű választ adni.
Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a BL csoport körülbelül ő lőtte őket tovább.
Csak ugye az véget ért decemberben, és azóta erre sokkal nehezebb azt mondani, hogy na, ő ebben vagy ebben érdemben lendített a Manchester United-en. És nyilván az sem segít egy ilyen csapatnak, hogy vele kapcsolatban folyamatosan érkeznek azok a hírek, hogy elmehet, nem azt csinálja, amit kell, stb. És nem biztos, hogy egy ilyen helyzetben az a legfontosabb, hogy Ronaldo lelki életével vagy sorsával kelljen foglalkozni.
Hát az is, meg nekem, tehát nekem az volt az érzésem egy kicsit a nyáron, hogy a Manchester Unitedhez meg a Premier Leaguehez nálam sokkal, de sokkal jobban értő szakértők is azt mondták, és ez többször látszik ezen a csapaton, hogy iszonyatos nagy szükség lenne egy normális középső közé. Egyrészt a védekezésben is jó, de nagyon közben nagyon-nagyon labda biztos, el tudja indítani a támadásokat. És voltak is meg ilyen átigazolási pletykák ennek kapcsán, de hogy az volt az érzésem, hogy megszerezték Sanchót, az új angol csoda gyereket, vagy a következő angol klasszist, nem tudom, és megszerezték az öreg klasszist, ami egy részben nem várt lehetőségnek tűnt, és akkor igazából tessék, hoztunk két olyan játékost, ami izgalommal töltheti el a szurkolókat, akkor most dőljünk is hátra, és akkor megtettük, amit kellett, miközben nem. Mm. Tehát, hogy kicsit, mintha megint sútba dobták volna a szakmaiságot az ilyen, hát nem tudom, PR vagy marketing szempontok előnyére. Nekem ez legalábbis úgy tűnt.
Igen, és ez meg ugye azt erősíti, hogy nézd meg, ki a tulajdonos, és nézd meg, hogy mi az első számú célja. Nyilván a Glazereknek az első számú célja az, hogy a klub megvásárlására felvett hitelt, azt törleszteni, úgy tudják, hogyha a profitot termelnek, profitot úgy tudnak termelni, hogyha Ronaldóból kiaknázzák azt, ami benne van.
Igen.
Nagyon, nagyon, nagyon sarkosan fogalmazva.
Igen, de hát ezek ugye nem új keletű problémák a United-nél, mint ahogy azt említettük. Meglátjuk, hogy mi van benne itt a tavaszi szezonban, mi lesz ennek a vége. Nyilván nem, a nagy kép alapján nem tragédia, hogyha ez a csapat lemarad a BL-ről, a szurkolóknak az lehet, de megint mondom kontrasztos, hogy az a kép, amit a klub magáról sugároz, az a játékos keret, ami van, hogyha csak a neveket nézzük, az alapján viszont nagyon nagy pofára esésnek tartanám, hogyha ez nem sikerülne.
Bizony.
De erről még úgyis beszélünk, úgyhogy még egy nagyon kis időnk van, és hát itt van Bajnokok Ligája is a héten, ugye majd kedd reggel van, hát most a mai két mérkőzésen, ugye a Liverpool-Interen, Bayern-Salzburgon el tudod-e képzelni, hogy ne a Bayern és ne a Liverpool menjen tovább?
Hát figyelj, a Liverpoolt nem, Bayern nem akarom. Elképzelni, inkább így mondom. De egyébként el. Hiszen az első meccsen azt tartom, hogy ott a Bayern Münchennek ki kellett volna kapnia.
Rendben, és akkor zárásképp ugye a szerdai párharcok között a Manchester City Sporting, akkor arra szerintem szorsa vesztegessük, és akkor itt zárásképp a Real Madrid Paris Saint-Germain párharc sorsát, ilyen Mbappé várható hiányzásának fényében, hogy látod?
Mbappéval is azt mondtam volna, hogy Real Madrid.
Igen? Jó. Szerintem Paris Saint-Germain, de aztán majd jövő héten megbeszéljük, hogy kinek volt igaza. Addig is jó szórakozást a hétközi mérkőzésekhez, no meg a hétvégiekhez is. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket.
Köszönjük, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.